Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves megjelent testvéreket, vendégeket. Talán tudjátok, hogy a mai napra az egyházunk egy ima és böjtnapot hirdetett, és ennek kapcsán én arra éreztem indítatást a Jóistentől, hogy az imádságról gondolkodjunk közösen. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a keresztény életünknek a legfontosabb eleme az imádság, hiszen az ima által kerülhetünk az Istennel kapcsolatba, és én azt gondolom, hogy mindannyiunk lemérheti azon, hogy milyen az ima élete, azt, hogy milyen az Istennel való kapcsolata. És ez igaz, akár a egyéni ima életünket nézzük, akár a közösségi ima életünket. És először a közös imáról szeretnék beszélni, vagy mondani nektek egy pár gondolatot. Nevezetesen arról, hogy milyennek is kell lennie egy nyilvános imádságnak. Hiszen ezt én azt gondolom, hogy sokszor gyakoroljuk, és hát látunk jó példákat is, rossz példákat is erre. És ezért nagyon fontos az, hogy ha mi magunk szeretnénk nyilvánosan kiállni a közösség elé, és vezetni egy imádságot, akkor azt hogyan tegyük meg? Hát ugye talán a legfontosabb ezzel kapcsolatban az az, hogy mindig gondoljunk arra, hogy kihez szólunk. Hiszen ahogy említettem az elején is, az Istennel való beszélgetés, az imádság. És én azt gondolom, hogy még talán ennél is fontosabb az, hogy mit akarunk mondani az ő számára. És mit akarunk kérni tőle, és miért akarjuk azt kérni. Sokszor esünk abba a hibába, hogy úgy kezdünk bele egy imádságba, hogy még nem tudjuk, hogy miért is fogunk imádkozni, és különböző sablonokat használunk, és én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas veszély mindannyiunk számára, hogy a mi kis sablonjainkat elővesszük, és ez nem azt jelenti, hogy az egyéni imádságunkban, amikor kiállunk a gyülekezet elé, ne használhatnánk olyan szófordulatokat, amik ránk jellemzőek, vagy amiket megszoktunk, és amiket szeretünk használni, hiszen ezek biztonságot nyújtanak a mi számunkra. A mindennapi beszédünkben is szófordulatokat használunk, amikor egymással beszélgetünk, ez egy természetes dolog. A hiba az mindig az, hogyha az imádságunk az egy furcsa szóval élve panelimádsággá válik. Tehát amikor elkezdjük mondani, és akkor jön az első panel, a második panel, a harmadik panel, azt gondolom mindnyájan tudjátok, hogy mire gondolok. Ez nem azt mutatja, hogy a mi imádságunk az egy átgondolt és összefogott imádság, és nem is fogja azt a hatást elérni, amit egy közös imádságnak el kéne érnie, nevezetesen azt, hogy megérintsen másokat is. Én azt gondolom, hogy értitek, hogy miről beszélek. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a mi imádságunk az ne rutinból és ne egy kérés halmaz legyen, hanem olyan dolgokat mondjunk el benne, amik a másik embert is megérintik, és az ő lelkéhez is szólnak. És nagyon fontos az is természetesen, hogy mindemellett átgondolt legyen az imádságunk. És erre azért egy nagyon-nagyon jó példát kaphatunk a Szentírásból. Biztos, hogy ti is hallottatok már olyan imádságot, amiben valaki azt fogalmazta meg, hogy Uram, bocsáss meg, hogyha én valamivel megbántottalak téged. Mi a probléma ezzel, szerintetek? Igen, pontosan, jól mondjátok. Így van, hogy nem konkrét. Most gondoljatok bele, amikor egymással beszélgetünk, és csak mondok valamit, és nem is értitek, hogy miről beszélek, és mondom, ti így hallgatjátok, aztán ti mondjátok, és semmi konkrét dolog nincsen benne. Milyen érzés az, ugye, hogy kellemetlen és rossz érzés? Nem szeretünk ilyen beszélgetésekbe bonyolódni. Most gondoljunk bele, amikor az Istenhez beszélünk, Bocsáss meg, ha valamivel megbántottalak. Hát jó, ebben semmi konkrétum nincsen, és én azt gondolom, hogy ha tudjuk, hogy nem követtünk el bűnt, akkor azért ne kérjünk bocsánatot. Ha viszont tudjuk, hogy elkövettünk valamit, akkor azért kérjünk bocsánatot. Aztán sokszor követjük el azt a hibát például nyilvános imádságban, hogy mások bűneiért kérünk bocsánatot. Ez sem helyes. Tehát a bűnt nevezzük nevén, de az legyen akkor személyes és saját. Tehát olyanért ne kérjünk bocsánatot nyilvános imádságban sem, amiben nekünk nem volt részünk. Más dolog, amikor közben járunk másért, de akkor ott másért járunk közben, és nem mi magunk kérünk azért bocsánatot, amihez nem volt igazából közünk. Na ezután a kis bevezetés után nyissuk meg akkor a Szentírást, keressük meg és lapozzuk fel Máté evangéliumának a 6. fejezetét, és hosszabb részt fogunk majd innen olvasni, de most így az Isten tiszteletünk kezdetén csak az 5-től a 8. verset olvasnám el, és aztán majd később a többi verseket is. Tehát Máté evangélium, a 6. fejezet, 5-től 8. verseit olvasom, hogy a hegyi beszédben találjuk ezt a kis szakaszt. Így szólt itt az Úr Jézus Krisztus. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Mi az, amivel kapcsolatban az Úr Jézus Krisztus először óv bennünket? A képmutatás. A mi emberi természetünknek, az önző emberi természetünknek az egyik legnagyobb rákfenéje az, hogy tetszeni szeretnénk hát legelsősorban magunknak, aztán másoknak. Meg szeretnénk felelni. Van egy kényszerünk erre. De ettől, amikor imádkozunk, nagyon-nagyon óvakodnunk kell. Ahogyan olvastuk itt, az imádságnak a helye elsősorban nem a nyilvánosság előtt van, hanem a belső szobában, ahol nincsen igazából más, csak én és az Isten. És itt ugye arra utal az Úr Jézus Krisztus, hogy arra nagyon-nagyon figyeljünk, hogy ne legyünk sok beszédűek az imádságban. Miért fontos ez, vagy miért hívja erre fel a figyelmet? Ugye tudni kell azt, hogy az akkori időben a pogány emberek azok úgy gondolták, hogy akkor fogja az Isten meghallgatni az ő imádságukat, hogyha jó sokat beszélnek. És az Isten majd jól elfárad ettől, és azt mondja, hogy jó, akkor meghallgatom a imádságot, és megadom a kérésedet. És azt még tetézték azzal, hogy ilyen mágikus szófordulatokat tettek bele az imádságaikba, és ennek az volt a célja, hogy kikényszerítsék az Istentől az ő imájuknak a meghallgatását. És hát amit itt látunk, ugye, hogy mit mond az Úr Jézus Krisztus, ugye ő azt mondja, hogy amikor a mennyei atyához imádkozunk, akkor nincs erre egyáltalán szükség, mert a mennyi atyánk pontosan tudja, hogy mi mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle. Viszont, hogyha ez így van, akkor fölmerülhet mindannyiunkban a kérdés, hogy egyáltalán akkor minek is imádkozunk, hiszen hát az Isten úgyis tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Akkor mi szükség van erre? És miért nem megy minden tulajdonképpen magától? És erre, hogyha válaszolni szeretnénk, akkor én 5 dolgot írtam össze, hogy miért is van szükségünk igazából arra, hogy imádkozzunk. Az első az az, amit a mindennapi életben is tapasztalunk, hogyha valakivel kapcsolatot szeretnénk tartani, akkor azzal beszélgetni kell. Tehát úgy nem tudunk kapcsolatot tartani senkivel, hogy nem szólunk hozzá. És az, hogy mi beszélünk a másikhoz, azzal nagyon sok dolgot kifejezünk az ő irányában. Kifejezzük a mi érzéseinket vele kapcsolatosan, kifejezzük azt, hogy mit gondolunk róla, és hogyha az Istennel kapcsolatban tesszük meg ezt, akkor egy nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor mi imádkozunk, akkor azt az időt az Isten föl tudja használni arra, hogy formáljon és alakítson bennünket. Tehát, hogyha így nézzük az imádságot, akkor elsősorban azt mondhatjuk, így első megállapításként, hogy az imádságra igazából nem feltétlenül csak az Istennek van szüksége, sokkal inkább nekünk. És arra is figyelemmel lehetünk, főleg azok, akik már régóta vagyunk keresztények és gyakoroljuk a mi vallásunkat, hogy a sátán minden eszközt el fog arra követni, és minden eszközt fel fog arra használni, hogy a mi ima életünket akadályozza és megtámadja, és megpróbálja annak az igazi rendeltetését valahogy elferdíteni, meghamisítani. Aztán a másik dolog, amit leírtam, hogy miért fontos, hogy imádkozzunk, az, hogy az Isten csak akkor fog nekünk tudni megadni bizonyos lelki áldásokat, hogyha mi azt kérjük tőle. Nem tudom, hogy ilyen tapasztalatotok volt-e már, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha mi nem kérjük az Istentől azt, hogy például szabadítson meg minket a mi bűneinktől, akkor ezt nem tudja megtenni. Mert ő a mi szabad akaratunkat az tisztában, tiszteletben tartja, és hogyha mi valamit nem kérünk tőle, akkor ő azt nem fogja a mi számunkra megtenni. A harmadik, amit igazából a krisztusi imádságokból tanulhatunk, az, hogy az is szerepe az imádságnak, hogy saját magunkban tudatosítsuk azt, hogy mire van szükségünk, és hogy milyen fontosság és sorrendben van arra a dologra szükségünk. Azokra a dolgokra szükségünk, amiket mi kérünk. Aztán a negyedik, amit felírtam magamnak, hogy az imádság az egy olyan eszköze az Istennek, amiben tud bennünket nevelni, és meg tud minket tanítani arra, hogy mit jelent az, amikor a Szentlélek által vezet bennünket. Ugyanis az imádságot mi sokszor úgy képzeljük el, hogy az egy egyoldalú kommunikáció. Mi elmondjuk az Istennek, hogy mit szeretnénk, meg megköszönjük neki azokat az áldásokat, amit kaptunk tőle, de a valóságban ez egy kétoldalú kommunikáció. Egy jó imádságot arról lehet megismerni, hogyha fölállunk, akkor már ott lesz a szívünkben a válasz. Tehát az Isten meg tud bennünket szólítani, és az ő szent lelkét tudja adni azokra, amikre kértük. És az utolsó, amit fölírtam, és talán ez kapcsolódik leginkább ahhoz, amit a bevezetőben egy picit fejtegettem nektek a nyilvános imádsággal kapcsolatban, hogy ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy másoknak szolgáljunk. Erre nem is gondolunk sokszor, hogy az igazi szolgálat az nem csak cselekedetekben nyilvánul meg, hanem abban is, hogyha mi másokért imádkozunk. És az Isten össze tud kapcsolni bennünket, a mi kéréseinket, a másokért való szolgálatunkat, annak az adott embernek az életével, és befolyást tud gyakorolni a mi imádságunk által más emberek számára. És én ugye ezt hagytam utoljára, ez volt amit ötödiknek írtam föl, de én azt gondolom, hogy ha most bőjt és imanapról beszélünk, akkor talán ez most a legfontosabb a mi számunkra, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, hogy az imádság egy szolgálat, egy eszköz másokért. És akkor most folytassuk tovább a Biblia olvasásunkat, ugye a 6. fejezetből. Olvassuk el, hogy hogyan tanította az Úr Jézus Krisztus az ő követőit az imádságra. Máté 6. fejezet 9-től 13. verseket olvasom. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A legelső dolog, ami rögtön szembe tűnhet nekünk, amikor ezt az imádságot elolvassuk, az az, hogy így kezdi, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát nem azt mondja, hogy ezt az imádságot kell elmondani, mint egy mantrát, ahogy ezt látjuk más helyeken, hogy sokszor ezt gyakoroljátok, hogy ezt imádkozzátok, és mondjátok el egymás után. Többször nincs erről itt szó. Ti azért így imádkozzatok. Tehát Krisztus egy mintát adott a mi számunkra, és ezért nagyon fontos, hogy most közösen nézzük át, hogy mi ez a minta, és mit tanulhatunk ebből. Az első és legfontosabb az magának az imádságnak a szerkezete. Az imádságot, hogyha föl szeretnénk osztani, akkor azt látjuk, hogy van benne egy megszólítás, van benne három kérés, és a megszólítást követő három kérésnek a középpontjában maga az Atya áll. És ha megnézzük ezt a három kérést, akkor azt látjuk, hogy ez olyan szorosan összefügg egymással, hogy az Úr Jézus Krisztus tulajdonképpen egy mondatba foglalta bele mind a három kérést. És hogyha párhuzamot keresünk erre, akkor talán sokunkban föl sem merült, hogy milyen párhuzamot láthatunk erre. Hát nem más, mint magát a 10 parancsolatot. Hiszen ott is, hogyha megnézzük, akkor a 10 parancsolat is két részből áll, és az első része az miről szól? Az Istenről és a vele való kapcsolatunkról. És itt mit látunk ebben az imádságban? Ez az első három kérés miről szól? Az Istenről és a vele való kapcsolatunkról. Aztán, ha most nézzük sorban a kéréseket, akkor azt látjuk, hogy egy fontossági sorrend van benne. Mi a legfontosabb ezen a világon? Ha fölteszik nekünk ezt a kérdést, akkor hogyan fogalmaznánk ezt meg? Mi a legfontosabb dolog ezen a világon? Az Isten ismeretének az elterjedése. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy minket az Isten miért éltet itt a Földön, hiszen hogyha mi megtértünk, akkor az Úr Jézus Krisztus által örök életünk van, mi szükségünk van még itt a Földön élni, és mi a szerepünk, hogy itt legyünk. Hát nem más, mint az, hogy az Isten országának az evangéliumát terjesszük. És amikor mi a mi kis belső szobánkba elvonulunk, akkor is, hogyha elkezdünk imádkozni, akkor ez legyen a legfontosabb. Hogy amiért itt vagyunk, azt kérjük az Istentől. Hogy ő országa valósuljon meg itt ezen a földön, és az ő akarata teljesüljön. Eszünkbe juthat Jézusnak az a mondása, amikor azt mondta, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ezért nagyon fontos az, hogy mi is az első helyre, a mi imádságunkban mindig az Atyát, az Istent helyezzük. Aztán, hogyha haladunk tovább az imádságban, akkor azt is láthatjuk, hogy utána Krisztus összefoglalta azt, hogy mik a mi legfontosabb testi és lelki szükségleteink. És nem véletlen a sorrend sem, hogy először a lelki szükségletek, és utána a testi szükségletek jönnek. Aztán, amit láthatunk még, hogyha a 10 parancsolattal párhuzamba állítjuk a mi atyánk minta imádságot, hogy ahogyan a 10 parancsolatnál is azt mondhatjuk, hogy az első 4 parancsolat megtartásán alapszik az, hogy utána a második 6 parancsat, ami ugye az emberekkel való kapcsolatunkról szól, meg tudjuk-e tartani, mert ha az első 4-et nem tartjuk meg, akkor a második 6 sem fog sikerülni igazából. Ugyanúgy van itt az imádságnál is, a mi atyánk minta imádságnál, hogy ha az első 3 kérés megvan, annak a függvénye lesz az, hogy a második 4 kérés majd hogyan fog teljesülni. Aztán, ha így nagyon a szerkezetébe bementünk az imádságnak, akkor elkövethetünk azért hibákat is, és sokan, ahogy én utána néztem, amikor készültem a prédikációra, elkövetik azt a hibát, hogy a második csoport kérését is 2 részre osztják, és azt mondják, hogy hát az első rész ugye a külső dolgok, a kenyér és a sátántól való védelem, és hogy az gyakorlatilag egy kicsit úgymond tőlünk függetlenül az Isten megadhatja nekünk. De hogyha a második 2-t nézzük, az már rajtunk is múlik, nevezetesen, hogy megbánjuk-e a bűneinket, és hogy mi is megbocsátunk-e más embereknek. De hogyha jobban átgondoljuk ezt, akkor rájövünk, hogy igazából nem lehet ezt a felosztást megtenni. Mert nem igaz az, hogy az első 2 kérés az tőlünk független, és a második meg tőlünk függ. Mindegyik kérésnél, ha megnézzük, akkor látjuk azt, hogy mindegyiknél az Isten különleges fogalmazást használ Krisztus az Istennel kapcsolatban, és a kéréssel kapcsolatban. Ugyanis azt mondja, hogyha itt olvassuk, hogy a mi kenyerünket, a mi vétkeinket, és a mi kísértéseinket, és a mi szabadításainkat említi Krisztus. Ugye ez egy látszólag, hogyha megnézzük, akkor kicsit ellentétben áll azzal, hogy azt mondtam, hogy az imádság, meg azt mondta Krisztus is, hogy az imádság az olyan, hogy mi elvonulunk a mi belső szobánkba, és akkor ott az Istennel beszélünk. Hát akkor ott én vagyok, és az Isten van, akkor miért kell azt mondani, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket? Hogyan tudjuk ezt az ellentmondást feloldani? Én azt gondolom, hogy Krisztus tudatosítani akarta azt, hogy egy hívő ember az mindig közösségben képzelhető csak el. Mi sokszor szeretjük a mi keresztény életünket függetleníteni a közösségtől, és azt mondani, hogy ó, hát gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy én most járok-e közösségbe, vagy nem, az a lényeg, hogy nekem az Istennel való kapcsolatom rendben legyen. Ez nem igaz. És ezt az imádság itt nagyon szépen alátámasza, hogy közösségben vagyunk, és itt most kifejezetten, ne haragudjatok, de azt a szót kell használnom, hogy a többi Istent kereső emberrel. És szándékosan nem azt a szót használom, hogy a többi keresztényel, vagy akár a többi adventistával, mert ha megnézzük az evangéliumokba, akkor mit látunk, hogy mit mondott Jézus arról, hogy ki tartozik az Isten családjába. Azt mondta, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Ugye Máté 12:50-ből van ez az idézet. És ha megfigyeljük, akkor Péter apostol is azt mondta, hogy amikor Kornéliusszal beszélt, hogy bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Én úgy gondolom, hogy ehhez nem kell kommentálni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a mi vétkeinket, a mi kísértéseinket, vagy akár a mi kenyerünket, akkor itt azokra az emberekre kell gondolnunk, akik az Istent keresik. Aztán haladjunk akkor így versről versre most, hogy láttuk a szerkezetet. Ugye hogyan kezdődik? Mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Ugye ez az első kérés. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved? Hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Mit jelent az Isten nevét megszentelni? Nyissuk meg a Bibliánkat, és keressük meg Péter első levelét. Ugye ezt mindannyian jól ismerjük, hiszen múlt negyed évben ezt tanulmányoztuk közösen. És itt a Péter első levelében a harmadik vers, 15. versét így, 15. verset így olvasom, tehát harmadik fejezet 15. verset. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel, jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Tehát mit látunk, mit jelent itt az Isten nevének megszentelése? Ugye hogyan fejezi be ezt a gondolatot Péter apostol? Azt mondja, hogy a jó élet. Hogyan fordíthatnánk rá ezt gyakorlatban? Az élet az a jellem, az a cselekvés, ami az Isten tükrözi vissza. Az a jó élet. Egy keresztény embernek Jézus jellemére kell elváltoznia, és úgy kell legyőzni a bűnt. És amikor azt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor arra kell gondolnunk, hogy a mi életünk is egy ilyen tanúságtétel lehet az Isten szeretetéről, és arról, hogy ő képes megszabadítani bennünket a mi bűneinktől. Aztán, ha megnézzük itt az eredeti görög kifejezés, az az éron, ami a megszentelés mellett a megtisztítás fogalmát is magában foglalja. Annak a keresztény embernek, aki megismerte az Istent és az ő valódi jellemét, erkölcsi kötelessége és szeretetből való kötelessége, hogy azt más emberekkel is megismertesse. Tehát az Isten azért éltet bennünket itt ezen a földön, és ugye itt kapcsolódunk ahhoz a gondolathoz, amit az előbb mondtam, hogy meg kell mutatnunk azt, hogy az Isten hatalmasan tud működni a mi életünkben, és azoknak az életében is, akik őt követik. Hogyha megnézzük, akkor Ézsaiás próféta könyvében a 60. fejezet első 3 versében ezt írja az utolsó időkről, tehát Ézsaiás könyve 60. fejezet első 3 verse. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr dicsősége, rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Mit látunk, hogyha körbenézünk most itt a földön? Hát azt látjuk, hogy az Isten ismerete, az teljesen hiányzik innen a földről. Ahogy itt írja, hogy sötétség borítja a földet. És mi a mi feladatunk, mint az Isten gyermekeinek az elsődleges feladata? Az, hogy ebbe a sötétségbe világosságot hozzunk. és el kell oszlatnunk ezt a sötétséget, és ez hogyan lehetséges? Hát úgy, hogyha az Isten megszentelődik a mi életünkben. Keressük meg Filippi 2:15-16-ot, tehát Filippi levél, második fejezet, 15 és 16. versét, így olvasom. Legyetek fethetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. Mit mondhatunk erről? Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Az, hogy az isteni szeretet összekapcsolódik a mi emberi életünkkel és emberi szeretetünkkel. Miért? Azoknak az érdekében, akik még sose hallottak az Istenről igaz módon. Ugye szombatiskolában a mi csoportunkban beszélgettünk arról, hogy mennyire elkeserítő a helyzet, hogyha most körbenézünk a világban, mennyire terjed a hamis vallásosság és az okkultizmus is, a spiritizmus. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy azok, akik az igaz Isten ismeretet képviseljék itt a Földön, azoknak az élete az hiteles legyen, és közvetítse ezt a világosságot más emberek számára. Aztán mi a következő kérés? Ugye a szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Teljesen összefügg ez a két kérés egymással, mert az Isten országának az eljövetele, az összefügg az ő nevének a megszentelésével. Ugyanis az Isten országa az hol jön el először? Ott bizony jól mutatod a szívünkbe. Ugye Lukács evangélium a 17. fejezetében olvastuk, mikor Jézus megkérdeztetvén a farizeusoktól, mikor jön az Isten országa, ezt felelte nékik. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Sem azt nem mondják, ímé itt vagy ímé ott van, mert az Isten országa ti bennetek van. Az emberi szív, amiben hatni tud az Isten országa, az ő szeretete, az ő országának az alapelve, a szeretet, az önzetlenség elve, az emberi szívben tud hatni, és ott tudja megvalósítani azt, hogy az ő országa eljöjjön. De hogyha szó szerint értjük ezt a dolgot, az Isten országának az eljövetelét, akkor ugye gondolhatunk a mi advent várásunkra is, mert el fog jönni az az idő, és tudjuk, hogy nem sokára már eljön az az idő, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, hogy magával vigyen bennünket. És ezzel majd szemmel láthatóan, fizikálisan is meg fog valósulni az Isten országa. Azonban ez mindaddig nem tud megvalósulni, amíg a bűn, mint olyan uralkodik itt a Földön. És nem érvényesülhet az Isten akarata sem, ugye ami a következő kérdés, hogy legyen meg a te akaratod, nem érvényesülhet maradéktanul addig, amíg Sátán itt ezen a Földön munkálkodik. Mert a bűn az mindig az Isten akaratának a teljesülését akadályozza és gátolja. És hát itt jön megint a személyes rész, hogy sajnos ez igaz mi ránk is. Tehát a mi személyes bűnünk, az ugyanúgy el tud bennünket választani az Istentől. És meg tudja akadályozni, hogy a mi szívünkben is eljöjjön az Isten országa, és szemmel láthatólag is ez megvalósulhasson. Lapozzuk fel most Péter második levelét, és a második Péteri levélből a harmadik fejezet 10-től 13. verseit keressük meg. Tehát 2 Péter 3, 10-től 13. Ugye erről is tanultunk a elmúlt negyed évben, így hangzik itt az ige. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak. És a föld és a rajta levő dolgok is megégnek, mivel azért mindenek felbomlanak. Milyeneknek kell nektek lennetek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok, ugye helyesbített fordításban siettetitek, az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Ugye beszéltünk is erről az elmúlt negyed évben, hogy a mi, mint az Isten népe, a mi felkészültségünk vagy felkészületlenségünk képes sietetni vagy hátráltatni az Úr országának az eljövetelét. Úgy az emberi szívekben is, mint az ő valódi országának az eljöveteli fizikálisan tekintve is. Nagyon-nagyon fontos itt hangsúlyozni, hogy Isten nem a konkolynak a beérésére vár. Ugye mindannyian ismerjük ezt a példázatot, hogy együtt nő a konkoly és a búza. Mikor fogják kivágni? Amikor a búza beérik. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a felkészülés az rólunk szól, és nem arról, hogy a bűn beérte már a Földön. Ugye azt már mi elmondhatjuk, én azt gondolom mindannyian, hogy a bűn, mint olyan, az már nagyon-nagyon beérett. A kérdés az, hogy mi mennyire vagyunk érettek. És amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, azzal azt is kívánjuk, hogy az egész világon érvényesüljön az Isten akarata, de egyúttal az ő kezébe adjuk a mostani kéréseinket is, amit majd ezek után mondunk, hogy az ő bölcsessége és az ő előrelátása szerint vegye figyelembe. Mit tükröz ez a mi részünkről? A teljes bizalmat és a hitet Isten iránt, hogy amit mi kérünk tőle, abból azt teljesítse, ami az ő akaratával egyezik. Ugye ez minden imádságban én azt gondolom, hogy szoktuk használni és el szoktuk mondani. Aztán, ha rátérünk a kérdésekre, akkor hogyan látjuk? Azt mondja, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ugye itt ez egy elég egyértelmű fizikai kérés, ami táplálásunk, ami fizikai létünk, ugye az attól függ, hogy van-e táplálékunk, vagy nincsen. És az Isten tudjuk azt, hogy ő képes és kész is gondoskodni arról, hogy minket fenntartson itt ezen a földön, és bizalommal fordulhatunk hozzá, hiszen ő tudja pontosan, hogy mi az, amire szükségünk van, mielőtt kérnénk tőle, mert ismeri a mi fizikai szükségletünket, hiszen ő teremtett bennünket. És nem is ezért kell kérnünk, hogy figyelmeztessük az Istent arra, hogy hát Uram, hát szükségünk van a kenyérre, mert az életünk fenntartásához ez egy elengedhetetlen dolog. Hanem azért kell kérnünk, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy mind a lelki és mind a testi életünknek, fizikai életünknek ő a forrása és ő a fenntartója. Nagyon sokszor esünk abba a hibába, ha a hitéletünket nézzük, hogy fizikai téren saját magunkra támaszkodunk. Azt gondoljuk, hogy hát majd a mi munkánknak a gyümölcse lesz az, hogy tudunk-e magunknak venni ennivalót. De a mi munkánk az mitől függ? Hát attól, hogy az Isten ad-e munkát, ad-e hozzá erőt, hogy azt elvégezzük. Tehát értitek azt, hogy fizikálisan és lelki értelemben is teljes függőségben vagyunk az Istentől. Hiszen az nem a mi érdemünk, hogyha meg tudjuk venni azt a kiló kenyeret, vagy egy liter vizet, vagy tejet. És azt is tudatosítani szeretné az Isten bennünk, és azért is mondta Krisztus ezt a mintaimádságot így, hogy minden falat kenyér és minden korty víz az Krisztus áldozatának köszönhető. Hiszen ha ő nem halt volna meg értünk, akkor mi nem élnénk már. Nem lenne életünk, és az örök életről is bőven elfeledkezhetnénk. Mert akkor az Isten már rég eltörölte volna ezt az egész bűnös világot. Meg se születtünk volna. Tehát ami nagyon fontos a mi imádságunkban, és amit tudatosítani kell magunkban, amikor azt mondjuk, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, az az, hogy itt az Isten és az ember tevékenysége maximálisan összekapcsolódik. És nagyon-nagyon fontos, hogy azt is tudatosítsuk magunkba, hogy ez nem úgy működik, hogy mi kérjük az Istentől a mindennapi kenyeret, de mi nem teszünk érte semmit. Ugye nagyon sokan elkövetik ezt a hibát, majd az Isten megadja. És akkor én meg leülök, és várok, hogy az Isten majd megadja. Ez nem működik így. A mi részünket ugyanúgy meg kell tennünk. És itt látjátok, amiről beszéltem, hogy nem lehet külön választani. Ez nem tőlünk független, hogy az Isten megadja nekünk a mindennapi táplálékunkat. Ugye maga Pál apostol mondja, aki nem dolgozik, az ne is egyék. Tehát szüksége van arra az Istennek, hogy mi is a mi magunk részét ehhez hozzátegyük. És ugyanígy igaz ez a mi lelki életünk vonatkozásában is. Ugye János 6.27-ben azt olvassuk, hogy munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, mert az embernek fia ad majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el az Isten. És hogy mi ez az eledel, ami megmarad az örök életre? Hát az sem lehet kérés. Ha tovább olvassuk, ugye itt a 6. fejezet, János 6. fejezet 51. verse, ott nyilvánvalóvá teszi Krisztus, hogy én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, és ha valaki eszik ebből a kenyérből, örökké él. És az a kenyér pedig, melyet én adok, az én testem, melyet én adok a világ életéért. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten adja nekünk Krisztust, de nekünk is meg kell tennünk a magunk részét ezért. Az igével táplálkoznunk kell naponként, elővenni a Szentírást, mert hogyha elhanyagoljuk az igével való táplálkozást, akkor a lelki életünk ugyanúgy a kárát vallja. Tehát itt is látjátok, hogy amikor egy ilyet kérünk, akár lelki értelemben, vagy a mindennapi kenyünket ad meg nekünk ma, akkor az a mi részünk is benne kell, hogy legyen. Az Isten adja az ő igéjét, csak nekünk ki kell nyitni fizikálisan, és el kell kezdenünk olvasni. Aztán, ha megyünk tovább itt ebben az imádságban, akkor ugye eljutunk oda, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk. Ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy az Istennek ahhoz, hogy joga legyen megbocsátani a mi törvényszegésünket, megint csak hova kanyarodunk? Mit kellett megtennie?
Nekünk is meg kell bocsátani.
Egyrészt nekünk is meg kell bocsátani, de mit kellett az Istennek adnia ahhoz, hogy meg tudjon nekünk bocsátani? Krisztus, az Úr Jézus Krisztust. Így van. Tehát ugyanoda kanyarodunk vissza ennél a kérésnél is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, hogyan tudja ezt az Isten megtenni Krisztus által. És hogyan tudunk mi megbocsátani másoknak? Ugyanez a válasz, Krisztus által. Tehát ugyanoda kanyarodunk vissza. Ugye amikor imádkozunk, ez nagyon-nagyon fontos, hogy bennünk legyen, hogy mi saját magunktól semmit nem tudunk. Tehát lehetnek nekünk nagyon jó elképzeléseink arra, hogy mit szeretnénk kérni az Istentől. De annak mindig Krisztusra kell támaszkodnia. Mindennek. Tehát ez az alapja. És ez nagyon-nagyon szépen kijön ebben a minteimádságban is, hogy az Úr Jézus Krisztusának a mintaimádsága az erről szól, hogy az ő áldozata nyitotta meg a kaput arra, hogy ezeket mi egyáltalán kérhetjük az Istentől. De tovább megyek, nem csak azt mutatta meg Krisztus, amikor itt élt a Földön, hogy ezt az áldozat által biztosítja mi számunkra ezt a dolgot, hanem mit is tett még? Példát mutatott arra, hogy lehetséges itt a Földön is a bűntelen életet megvalósítani. Hogyan lehetséges? Megint csak ugyanez a kérdés. Így van, a válasz nagyon jól mondjátok, Krisztus által. Nagyon-nagyon fontos itt ennél a kérésnél, hogy az is tudatosodjon bennünk, hogy mi felelősek vagyunk a mi bűneinkért. Sokszor elfelejtjük ezt, testvérek, és nézzen mindenki magában, hányszor előfordul az, hogy ó, hát Uram, látod, hogy én nem akartam ezt, és nem úgy, de megtettük, és felelősek vagyunk érte. Nagyon-nagyon fontos, amikor arról beszélünk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, akkor ott tisztában legyünk azzal, hogy igen, a mi vétkeink, a mi felelősségünk. Mert tettünk valamit, amivel valamilyen kárt okoztunk valakinek. Lehet, hogy saját magunknak, lehet, hogy más testvéreknek, lehet, hogy teljesen más embereknek. De minden bűnünkért felelősek vagyunk, és az Isten senkinek sem adhat engedélyt a vétkezésre, mert ha így lenne, akkor az Úr Jézus Krisztusnak nem kellett volna meghalnia. Szeretnék egy kérdést feltenni nektek. Van-e olyan nap, amikor nem kell imádkozni? Ugye? Tehát így, hogyha most ezt így végignézzük, ezt a mintaimádságot, akkor abszolút fog tudatosulni bennünk, hogy nincs olyan nap. Mert hogyan állunk meg különben az Isten szemében? És akkor jön, ugye nagyon elszaladt az időnk, jön az utolsó kérdés, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Nem ellentétes ez a kettő egymással? Ugye, mi a különbség a kísértés és a próba között? Olvassuk el, keressük meg Jakab apostol levelében az első fejezet 13. versét. Nagyon-nagyon fontos ige ebből a szempontból, tehát Jakab apostol 1.13. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ő maga pedig senkit sem kísért. Tehát nagyon-nagyon fontos, amikor arról beszélünk, hogy azt kérjük, hogy ne vigy minket kísértésbe. Akkor mit kérünk tulajdonképpen? Azt, hogy az Isten ne engedje Sátánnak azt, hogy megkísértsen bennünket, igaz? Mert nem az Isten kísért bennünket, ugye ez alapján, az ige alapján ez nyilvánvaló. Egy nagyon szemléletes példát szeretnék nektek hozni Bibliából, kísértésre és próbára. Mikor azt mondom, hogy Ábrahámnak fel kellett az Izsákot áldoznia, az mi volt? Kísértés vagy próba? Próba. Így van. Amikor azt mondom, hogy Dávid és Betsabé, kísértés volt, vagy próba? Ugye? Tehát abszolút lehet látni a különbséget a kettő között. Rögtön tudtátok, nem is kellett gondolkozni, szinte rávágtátok a választ. Tehát mit mondhatunk ezzel kapcsolatban? A próbát Isten szerzi, engedi meg, és mire szolgál? Arra, hogy megerősítsen bennünket. Így van, ahogy mondod, a javunkra szolgál, a neveltetésünkre. És mi a kísértés? Az mire szolgál? Sátántól van, és mire? Arra, hogy pont az ellenkezője. Tehát ha azt mondjuk, hogy a próba megerősítésünkre van, akkor a kísértés elgyengítésünkre van. Így van, ez ugye Sátántól jön. És most jön egy csavar benne. József élete. Emlékeztek, hogy ott mi történt? Na, kísértés vagy próba? Nehéz kérdés. És most jön az, amire szerettem volna utalni, hogy az Isten még a látszólag rosszat is képes jóra használni az életünkben. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérés, amikor azt mondjuk, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Egy nagyon-nagyon szép ígéretet szeretnék, hogyha megkeresnénk. Ez már az utolsó előtti ige lesz. Sőt, legyen akkor az utolsó ige. 1 Korintus 10.13. Nagyon ismerős ige lesz mindenkinek, tehát 1. Korintusi levél, 10. fejezet, 13. verse. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát itt jön ez, hogy az Isten képes átfordítani egy kísértést arra, hogy az a mi javunkra váljon. És ebből mit láthatunk? Hogy egyáltalán nem szükségszerű egy kísértésben az elesés és az elbukás, mert az Isten mindig megadja a kimenekedést. Ez egy nagyon-nagyon fontos ígéret. És akkor a szabadíts meg a gonosztól, mire gondolhatunk itt? Hát arra, hogy az Isten tartsa féken Sátánt, és ne engedje, hogy árthasson nekünk. És mi ebben a csodálatos, amit az előbb olvastam? Hogy az Isten nem hagy feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetnénk. Tehát ő ezt meg fogja tenni, hogy megadja a kimenekedést is a mi számunkra. Ugye itt az eredeti görög nyelvben, hogyha nézzük, akkor itt kétféleképpen lehet fordítani. Az egyik ugye magát sátánt jelképezi, mint a gonosz személy, de a másik jelenti a mi megrontott gonosz emberi természetünket is. Tehát a bűn által megrontott emberi természetet, az örökölt gyengeséget, a mi erkölcsi vakságunkat, a bűn betegségnek szoktuk ezt nevezni, minden gyengeséget, amely jellemez bennünket, és mindent, ami nem akar engedelmeskedni bennünk az Istennek. Magunktól képtelnek vagyunk ezektől megszabadulni, mint ahogy a bűntől is képtelnek vagyunk megszabadulni az öröklött természetünkről. Egyedül az Isten segítségével lehetséges, és hogyan? Úgy, hogy a Szentlélek bennünk lakozik. És itt a végére is értünk ennek a mintaimádságnak, és láthatjuk, hogy ez ismételt egy olyan kérés volt, ahol mind a hat kérés szinte találkozik egymással. Mert az Isten nevének a megszentelése, az ő országának megjelenése a mi szívünkben, az ő akaratának a megvalósulása a mi életünkben, az ebben a kérésben összefoglalható, hogy szabadítson meg minket a gonosztól. És hát az önmagunkban lévő gyengeségeinktől és bűnbetegségünktől is. És hogyha így tekintünk erre a mintaimádságra, mi atyánkra, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az egész imádság, ez nem szól másról, mint arról, hogy az Isten új életet adjon nekünk. És aki ez egy olyan embernek az imádsága, hogyha bibliai szóhasználattal érünk, aki már elhatározta, hogy ő nem akarja az atyáitól örökölt, hiába való életét folytatni. Ugye van egy ilyen ige. Hanem elkötelezi magát az Isten mellett, és kimondja azt, hogy nem akarok a bűnnek szolgálni tovább, hanem az Istennek akarom átadni az én egész életemet. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy az Isten munkálja bennünk mind a szándékot, mind a végrehajtást az ő jókedvéből, és ennek az isteni szándéknak a megvalósulásába ilyen lelkületű imádságokkal tudjunk a mindennapi életünkben, és akár a közös imádságainkban is részt venni. És akkor, ha ilyen imádságaink lesznek, akkor az Isten ígérete az, hogy ő véghez viszi az ő terveit, mi velünk és mi rajtunk. És ugye hogyan zárul a minta imádság? Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökre. És ez teljes megnyugtatásunkra szolgál, mert azt mutatja, hogy a mi kéréseinket, amit az Istennek elmondtunk a mi imádságunkba, azt a lehető legjobb helyre helyeztük az ő kezébe. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mind az egyéni ima életünkben, mind pedig a közösségi, akár ima és bőjtnapi életünkben is. Amen.
Thank you.
Mennyi édesatyánk, hálás szívvel állunk meg most előtted, és köszönetet mondunk neked, hogy ezen a délelőttön is tanítottál bennünket. Tanítottál arra, hogy hogyan imádkozzunk hozzád, hiszen látod, hogy még ebben is sokszor kudarcot vallunk, és sokszor elesünk, hogy csak sablonokat és paneleket használunk a mi imádságainkban, és nincs őszinte hozzád való fordulásunk. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk. És kérünk, hogy a te ígéreted szerint segíts abban, hogy az általad tanultak alapján a mi életünk, a mi ima életünk megújulhasson. Mind az egyéni életünket tekintve, mind a gyülekezeti közösség életünket tekintve. Te látod, hogy mennyire szükségünk van erre, főleg most így az utolsó időkben. Látod a mi hiányosságainkat, a mi gyengeségeinket, bocsáss meg ezeket nekünk, Urunk, és segíts abban, hogy azáltal, hogy veled erősödik a mi kapcsolatunk, mások számára is áldássá lehessünk. Így kérünk, hogy szent lelked által segíts ebben bennünket, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mert hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.